Jó estét kívánok! Ez az aranymetszés, amely iránytű a kultúrához. Ez itt a kezemben a Magyar Teátrumi Társaság és a Magyar Teátrum Színházi Lap közös, idén alapított szakmai díja. Ha azt gondolják, hogy tessék, itt egy ki tudja hányadik díj színészeknek és rendezőknek, hát akkor ezúttal tévednek. Magyar Teátrum díjasok ugyanis nem ők lehetnek, hanem a színházi háttérszakmák mesterei. Például öltöztetők, súgók vagy éppen kellékesek, mert ők azok, akik nélkül nem menne föl a függöny estéről estére, csak éppen nem látjuk őket. És hogy kik is mától az első teátrum díjasok? Borhi Gizella sajtóreferens a Szolnoki Szigligeti Színházból, Szentmiklósi Ildikó ügyelő a Veszprémi Petőfi Színházból, a maszkmester és fodrász lakatos házaspár a Békés megyei Jókai Színházból, Kis József szcenikus a Székesfehérvári Vörösmarty Színházból, Antal Éva színházi kalapos a Debreceni Csokonai Színházból, és a két külön díjas, Majoros Róbert fővilágosító az Újvidéki Színházból, és Lamár János hangosító a Pécsi Horváth Színházból. Gratulálunk! És akkor nézzük, hogy mi lesz a mai aranymetszésben.
Újra hangolt történelmi harangok és torony útvesztők a Mátyás templomban.
A harangot hangszernek tekintjük, és a hangszer akkor jó, hogyha tisztán szól.
116 mázsa pentaton hangzás a Szent Háromság téren. Egy modern kori mecénás család, a Ludwig házas pár.
Péter és Irene Ludwig a Mainzi Egyetemen tanultak együtt művészettörténetet.
Az első magyar kortárs múzeum az egykori vasfüggöny mögött. Filmutazás Karintival a Lipót mezőn.
Úgy értelmeztük a tanár úr kérem novelláit, mint egy ilyen élet és halál közt levegő embernek a visszaemlékezését.
Korhű tanár úr kérem is fantáziálás egy koponya körül. Szobor épületbe öntött közép-európai idő a Duna mentén.
We would never have designed this if we knew that they would apply this kind of technology.
Holland tervezés, magyaros kivitelezés.
Alig néhány hete, hogy a Mátyás templom két nagy harangja, a Szent Károly és a Szent Háromság útnak indult Passauba egy kis felújításra. És ha már ott voltak, össze is hangolták őket azzal a három új haranggal, amit még nyáron öntött Rudolf Perner harangöntőmester. A 116 mázsa hangzás most visszaérkezett hozzánk, de húsvétig még várnunk kell arra, hogy együtt megszólalhassanak. A budavári Nagyboldogasszony templom rekonstrukciója tehát fordulóponthoz érkezett. Úgyhogy mi körül is néztünk.
Megtisztított templom külső, új zsolnai cserepek, teljes belső restaurálás és a déli harangszó harangjai. Bár a harangok mai történetünk főszereplői, amíg megérkeznek Passauból, nézzük meg, hogyan alakult a Mátyás templom felújítása a harangok fogadásáig.
98-tól ez a plébánia tulajdonává vált, és ennek kapcsán tettük fel a kérdést, hogy valójában mit is kapott ezzel az egyház. Megindult az épület diagnosztikai vizsgálat, ami 2000-re zárult le megdöbbentő eredménnyel, és mintha csak ezt akarná az épület igazolni, 2000-ben indult meg a kő és cserép díszeknek a hullása, ami miatt 2002-re már körülérte az épületet az életvédelmi kerítés, mert veszélyes volt megközelíteni a falakat.
A cserép és kőhullás már a múlté. A templom külső szinte teljesen kész van, és az új zsolnai cserepek is a helyükre kerültek.
Egy 160 ezer darab cserépről volt szó, ez hétféle színbe készült, és ezt egy színkiosztási terv szerint helyeztük el a tetőn. Érdekesség volt, amíg az ácsok, illetve a tetőfedők nem szoktak bele ebbe a munkába. Pont egy olyan területen kezdtük a fedést a szentély fölött a déli oldalon, ahol egy fiatalony be volt állványozva, hogy onnan az egyik kollégájuk, mint egy karmester vezényelte őket, hogy melyik cserép melyik után jön, hogy a minta kijöjjön.
A cseréprakó zenekar tagjai tökéletes munkát végeztek, és ha már a harangtoronyból szemléljük a templomot, nézzünk meg néhány ritkán látható teret. Ez a Mátyás templom padlása. Tartó gerendái máig kivétel nélkül a 19. században Sulek Frigyes tervei alapján ide került fagerendák. A padlás melletti körteremről pedig kiderült, sokáig egy sekrestyés lakása volt, Budapest egyik legszebb kilátásával. De a felújítás kapcsán egy régészeti szenzáció is a felszínre került.
Gyakorlatilag, ha itt körülnézünk ezen a területen, a középkori temetőben sétálunk, hiszen ez a temető már közvetlenül a kockakövek és az ajzatbeton feltörése alatt is jelentkezett.
Igen, a Mátyás templomot egy középkori temető öleli körül. Az itt feltárt több mint 700 csontváz sok kérdésre választ adhat.
Azokról a budai polgárokra, akiknek az életmódját, a házait már évtizedek óta kutatja a régészet, a magukról, az emberekről nem sokat tudtunk, hiszen ezt a temetőt nem tárták föl. Tehát gyakorlatilag a legtöbb tudásunk ezek után lesz, amikor ezek az antropológiai és egyéb tudományos vizsgálatok elkészülnek.
Bár a 19. századi sulekféle átalakítás miatt a középkori templomból ma már csak a Mária kaput láthatjuk, a felújítás miatt környéke építési terület. De indokolt esetben mégis használatba vehető.
A mennyasszonyok és a vőlegények, amikor ragaszkodnak hozzá, akkor mi kinyitjuk a főkaput, de egyébként lehetőség van két oldal kapun is bejönni a templomba, de akinek a nagyszülei, szülei ezen az ajtó jöttek be, ragaszkodik hozzá, akkor mi és a vállalkozók is tudnak segíteni ebben, és akkor kinyitják a főkaput.
A templom belső felújítása nemrég kezdődött el. Itt főleg restaurátori munkák vannak, hogy a díszítő festések és a festett ablakok eredeti színeikben pompázzanak.
Nagyon lepusztult állapotban vannak a felületek. Tehát ezeknek a tisztítása és restaurálása egy kicsit jobban vissza fogja adni pont a századfordulónak ezt a nagyon színes világát, amiben egy kicsit már a szecesszió is kezdett belejátszani.
Hogy ez mit is jelent, azt meg is nézzük, hiszen a Béla termek már átadás közeli állapotban vannak. Itt nem csak a díszítő festés újult meg, hanem festett fa mennyezet is került a termekbe.
A főszentély stallumainak készült egy dobogója az 50-es években, és oda felhasználták a korabeli deszkákat, és ezekből a deszkákból tudtuk rekonstruálni a színeit a mennyezetnek, és eredeti pompájába tudjuk bemutatni a Béla termeket.
Ezzel felújítási templomtúránk végéhez érkeztünk. Pont jókor, mert már közelednek a főszereplők. Szent Háromság és Szent Károly, vagyis a Mátyás templom történelmi harangjai, és a három új harang, amelyek Passauban készültek a nyáron, Úr Krisztus 12. Pius és 2. János Pál tiszteletére.
A harangot hangszernek tekintjük, és a hangszer akkor jó, hogyha tisztán szól, és tisztán szólnak együtt a harangok. Itt most egy pentaton skála fog megszólalni, amelynek két tagja, a két régi harang adottság. A legrégebbi harangot tekintettük kiindulási pontnak, az 1723-ban öntött Szentháromság harang volt az, amihez nem nyúltunk, hanem ahhoz hangoltuk a többi harangot.
Így akárcsak a II. Világháború előtt a harangöntőmester Rudolf Perner ajándék lélekharangjával néhány hónap múlva ismét 6 harang szólalhat meg a Mátyás templomban.
A harangnak van egy régi mondása, hogy mit jelképez a harang, mit is mond a harang. Az élőket hívja a liturgiára, a halottakat siratja, és a villámot megtöri.
Bár a harangjátékot csak tavasszal hallhatjuk meg, a harangokat 30 napig bárki megnézheti a Mátyás templom előtt, ami a karácsonyi ünnepek idején szép családi program lehet.
November 28-án hunyt el Iréne Ludwig, az egyik legjelentősebb műgyűjtő, aki férjével együtt alapította meg a Ludwig Kortárs Művészeti Múzeumot. A budapesti kiállítóhely története 1989-ben kezdődött egy adománnyal. 70 nagyértékű nemzetközi műalkotással és ezen kívül letétbe helyeztek még 95 művet. Ezzel létrehozták Magyarország első kortárs művészeti múzeumát, benne többek között Picasso és Andy Warhol műveivel. Az aranymetszés tábja még a múzeumi raktárba is bejutott, és fantasztikus művekre bukkant.
Ez egy kivételes alkalom, hiszen Bencsik Barnabás igazgató a múzeum raktárában mutatja meg a Ludwig gyűjtemény legizgalmasabb darabjait.
Itt a raktár mélyén két rendkívül jelentős mű. Azt hiszem ez a hop kultúrának az egyik legikonikusabb alkotója Andy Warhol mellett, Roy Lichtenstein. Ez egy nagyon szép darab, zománc. Fémre és zománc festékkel készült mű.
A Ludwig házaspár édességgyárának nyereségéből finanszírozta a műtárgy vásárlásait. Peter Ludwig a 60-as években az üreges csokoládéval akarta meghódítani az amerikai piacot, ez volt a szerencséje a New York-i pop art művészeknek. A neves gyűjtő ugyanis üzleti útjai jól bevásárolt Andy Warhol és Roy Lichtenstein műveiből.
Reggel 6-kor bement a csokoládégyárba, délig a csokoládégyár ügyeivel, a termeléssel foglalkozott, a pénzcsinálással, és déltől délután, egész délután este 6-ig pedig költötte azt a pénzt, a művészettel foglalkozott, szervezte az útjait, szervezte a vásárlásokat, és amit megtermelt reggel, azt elköltötte délután.
Ilyennek látta Zsilinszky, egy szovjet festő, a művészet pártoló házas párt. Áheni nappaliuk zsúfolásig tele volt műtárgyakkal. Megszállottan gyűjtöttek szinte mindent, az antik görög vázától a kínai porcelánokig, de az igaz szenvedélyük mégis a kortárs művészet volt.
Péter és Iréne Ludwig a Mainzi Egyetemen tanultak együtt művészettörténetet, és Péter Ludwig Picasso-ból írta a diplomamunkáját. És az 50-es évektől kezdve szenvedélyesen gyűjtötte Picasso-t. A gyűjtemény az több mint 600 jelentős Picasso műből áll.
A Ludwig házra már régen kitehették a megtelt táblát. Zsilinszky, a festő, azonban arra is gondolt, hogy hogyan lehet helyet spórolni. A műgyűjtő házaspárnak több mint 12 000 alkotás volt a tulajdonában, és ezek egy részét különböző országoknak, városoknak adományozták egy feltétellel.
A budapesti Ludwig Múzeum is ennek köszönheti a létét. 1989-ben 70 kortárs műtárgyat adományozott a magyar államnak. A gyűjtőházaspár azzal a feltétellel, hogy megalapítson a minisztérium egy kortárs művészeti múzeumot, ami addig nem létezett Magyarországon.
Péter Ludwig meghalt 1996-ban, de Iréne Ludwig még itt volt a 2005-ös megnyitón, amikor a művészetek palotájába költözött a múzeum.
Boldog pillanat ez nekem. Szívemből kívánom, hogy a múzeum Dunaparti épülete erős kisugárzású, vonzó és sikeres pont legyen.
A Ludwig házaspár szerint a kortárs művészet a hidegháborúban összekötő hidat képezett a két világrend országai között. Ezért vásárolták a 80-as években illegalitásban alkotó szovjet festők műveit is.
Egy egész vagont megtöltöttek azok a művek, amik Moszkvából elindultak Kölnbe. Az akkori fotorealista festőkön keresztül a nonkonformista festőkig mindenkitől vásárolt hatalmas tételben műveket. Úgyhogy gyakorlatilag az életben maradásukat biztosította ezeknek a politikai elnyomásban élő művészeknek.
Tehát a képek egy része kalandos utat járt be a múzeumig, de itt a raktárban megkapják a kellő gondoskodást. Kónya Béla műtárgyvédelmi felelős figyel arra, hogy 22 Celsius fokon és 40%-os páratartalom mellett jól érezzék magukat a művek. És a Csoki gyáros által alapított múzeumban található egy csoki műtárgy is.
Szauter Stoffnak a Csokoládé tárgy című műve is a gyűjteményünk egyik része. A 22 fokot még bírja a csoki, a fölött azért már eléggé olvadékony.
Ebben a 10 méteres óriás liftben szállítják a műtárgyakat, de most tájvani művészek érkeznek vele a raktárba. Az első emeleten már készül a Határtalan sziget kiállítás, ahol az ázsiai ország kortárs művészetét mutatják be. Cai Csaiwei éppen egy buddhista szutra szövegét festi egy magyar uszadékfára, amit a Dunában talált.
260 karakterből áll ez a szívszutra. Az élet mulandóságáról szól, egy szent életét mutatja be a megvilágosodásig.
Ezeket a papírkerteket pedig a Guggenheim Múzeum egykori pénztárosa készítette belépőjegyekből.
Kitalálta magának, hogy ilyen képzeletbeli virágokat és kerteket, teráriumokat fog ezekkel létrehozni, ezekkel a jegyekkel.
Egy másik művész különleges kapszula hoteleket alakított ki a legelképesztőbb helyszínekre.
Itt motor parkoló helyekre, de ez is érdekes, hogy csak éjféltől 6-ig reggel lehet itt aludni.
Azt már nem tudjuk meg, hogy a Ludwig házas pár melyik tájvani művet vette volna meg. Picasso Muskétás karddal és hölgyel című műve egy darabig a raktárban pihen, legalább 600 millió forintot érne egy aukción, és ez a kép csak egy abból a 70 műtárgyból, amit a Ludwig házas pár a múzeumnak ajándékozott. Szóval ez ám a nagyvonalúság, és szenvedélyük a művészetek iránt példaértékű a jövő nemzedéke számára.
Minden, amit a hálózatokról tudni akartál, de eddig nem merted megkérdezni. Hát mi most megkérdezzük a Bostonban élő hálózatkutató, eredetileg fizikus professzortól, Barabási Albert Lászlótól, aki a világhír nevét többek között a Behálózva című könyvének köszönheti. És mindjárt kiderül az is, hogy sokkal többről van itt szó, mint csak tudományról. A hálózatok maga az élet a 21. század sűrűjében, és mi nagyon is részesei vagyunk, akár akarjuk, akár nem. Meg van még az a GPS karórád, amivel tulajdonképpen saját magadat is mérted, hogy mikor, hol vagy, és ilyen módon a saját életedet is bevontad a kutatásba?
Megvan, de fölöslegessé vált, ugyanis manapság minden telefonban benne van a GPS, tehát az, amikor én kézzel kellett ezt a technológiát megoldjam, és ezt a nagy karórát kellett hordjam, az már lényegében a múlté. Manapság a telefonon mindezt megoldja.
Tulajdonképpen mindannyiunkról a mai kommunikációs eszközök segítségével rengeteg adat áll rendelkezésre, hogy mikor, hol vagyunk, milyen szokásaink vannak a telefonálást, az internetezést tekintve. Tehát, hogy egy olyan fajta adathalmaz áll rendelkezésre, amiből rengeteg mindenre lehet következtetni a mai emberrel kapcsolatban. De te mire következtettél?
Sok mindent néztünk, ami talán a legérdekesebb az emberi mozgás, az, hogy hol vagyunk, mikor vagyunk egy bizonyos helyen, ugyanis az, hogy hol vagyunk, mértékben meghatározza, hogy mi az, amit csinálunk, mi az, amit tudunk csinálni. És a másik pedig az, hogy az, hogy hol vagyunk, egy nagyon objektívan mérhető dolog. Az, hogy valaki boldog-e vagy nem, azt nehéz felmérni, igazán az percről percre néha változik. Az, hogy hol van, az nagyon pontosan mérhető. Tehát az egyik kérdés, amit konkrétan feltettünk, az az, hogy kiterjeszthetők-e a természettudományos eszközök az emberi mozgásra, ami azt jelenti, hogy mérhető-e, elméletileg leírható-e, matematikailag leírható-e, és ezek után jósolható-e. És a válasz mind a három kérdésre az, hogy igen.
Ez tulajdonképpen egy picit ijesztő is, mert akkor ezek szerint, amit én gondolok magamról, hogy bizonyos helyzetekben, abban a pillanatban döntöm el, hogy most jobbra megyek, vagy balra, vagy ezt csinálom, vagy azt csinálom, az tulajdonképpen nem is annyira spontán dolog.
Pontosan erről van szó. Az egyik eredmény, ami megszületett ez a kutatás nyomán, az az, hogy kiderült, hogy a legtöbb egyén körülbelül 93%-os pontossággal jósolható. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy elvileg lehet írni egy olyan algoritmust, amelybe betápláljuk az elmúlt helyét az illetőnek, hogy hol volt, mit tudom, az elmúlt 3 hónapban óránként, akkor meg tudja mondani 93%-os pontossággal, hogy hol lesz a hónap délután 3-kor, ami azt jelenti, hogy 100 esetből 7-szer fog tévedni, többi esetben mindig el fogja találni azt. A megszokásaink rabjai vagyunk, nap mint nap ugyanazt tesszük, teljesen nyugodtan megcsinálhatnád, hogy most ebből a helyben felállsz, kisétálsz és kezdesz csövezni a Dunai híd alatt, és miért nem teszed?
És azok a bizonyos villanások, ami ugye az új könyvednek a címében szerepel, azok a pillanatok, amikor kilépünk ezekből a megszokásokból, és mégiscsak valami más történik az életünkben?
Talán, de nem feltétlenül. A villanások az egy olyan észrevételre utal, amit mi ezelőtt most már 5 éve tettünk, az, hogyha megnézzük az emberi viselkedési formát, tehát azt, hogy mikor küldünk e-mailt, vagy mikor telefonálunk, ez időben nem véletlenszerűen van eloszolva, hanem vannak nagyon rövid időszakok, amikor rengeteget telefonálunk, például én a taxiban errefelé körülbelül 10 telefont nyomtam le, és akkor vannak hosszú időszakok, amikor egyáltalán kezünkbe se veszük a telefont, mi például az interjú alatt. És ha véletlenszerű lenne a telefonálási szokásunk, akkor eznek nem így kéne lenni. Nem szabadna megjelenni ez a villanás, ez a rövid időszak, amikor valamiből rengeteget csinálunk. Amellett kiderült, hogy hogyan jönnek meg a villanások, és mi a sűrűségük, és hány esemény történik, nagyon pontos matematikai törvényeket követ, bár látszólag véletlen, amely tisztán megmutatja azt, hogy a viselkedésünk semmilyen szinten sem véletlen. Mondjuk senki sem gondolt arra, hogy igazából az ő viselkedése véletlenszerű lenne, mindenkinek a viselkedése tudatos. De talán senki sem gondolt arra, hogy ez a tudatos viselkedés matematikai törvényeket követ. A mozgás egy nagyon fontos elem a társadalomnak, például a vírusok azon keresztül terjednek, hogy egymással érintkezünk, ahhoz, hogy érintkezzünk, egymás közelébe kell kerüljünk, tehát például a különböző influenzáknak és a más vírusoknak a terjedésének a leírásához szükséges, hogy megértsük, hogy mennyire jósolható a mozgás, mennyire repetitív, mennyire ismétlődő, és hogy ennek legyen matematikai elméletünk.
Tehát ilyenfajta módon ennek nagyon konkrét gyakorlati haszna is van.
Kevesen tudják azt, hogy a H1N1-es vírus volt a történelemben az első vírus, amely nagyon-nagyon pontosan jósolva volt. Tehát tudtuk pontosan, hogy hány ember fog megbetegedni melyik városban, és ez 2009 májusában történtek a jóslások. Egész évben a betegeknek a megjelenése követte nagyon pontosan a 2009 májusi jóslást. Például azt jósolták, hogy októberben érje a csúcspontját az influenza járvány, nem januárban, ahogy várták. Így volt. Miért volt ez probléma? Mert novemberben jött a vakcina. Túl késő volt, meg volt jósolva, vagy túl késő lesz, és pontosan ez is történt.
Milyen fajta jóslásokat lehet tenni, tehát hogy hol van ennek gyakorlati haszna még, milyen területeken?
Várostervezés, igaz? Ha megpróbáljuk érteni, hogyan hozunk létre egy olyan várost, ahol tényleg kellemes élni, nincsenek dugók, forgalomtervezés, akkor különböző társadalmi régeknek a mozgásának a megértésével, hogyan tudjuk könnyíteni, segíteni a mozgást, időseknek a mozgását. Tehát rengeteg kategória van, ahol a mozgás nagyon fontos, meg az üzleti életben. Az, hogy én mit vásárolok, attól függ, hogy hol vagyok, milyen üzlet van körülöttem, nem? Tehát, hogy hol mit érdemes reklámozni igazán. Tehát rengeteg kategóriában az alkalmazásnak, ahol ez nagyon is fontos. Ha jól megnézzük, az elmúlt, mit tudom én, 5 évnek a nagy teljesítmény az a Facebook volt, igaz, az izgalmas dolog. Most már a Facebook az a részünknek, az életünknek a része, ami nagyon-nagyon fontos elkezd válni az, hogy olyan szociális információ, ami akkor érvényes, ahol vagyok, tehát a helyhez kötött szociális információ. És erre kezdnek megjelenni tucatjával a cégek Amerikában, akik arra foglalkoznak, és Európában is, hogy nem csak azt mondják, hogy kik a barátaim, hanem hol vannak a barátaim éppen ahhoz képest, hogy én hol vagyok. Ezekhez mind nagyon fontos megérteni, hogy hol vagyok, milyen a viselkedési formám, és mi a barátaimnak a viselkedési formája.
Nagyon érdekes a könyv, és a beszélgetés is az volt. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
És most jöjjenek az aranymetszés hírei. Elsőként a Prima Primissima díjas textilművésszel, Kubinyi Annával.
A magyar képzőművészet kategóriában Kubinyi Anna kapta idén a Prima Primissima díjat. A művésznő textil munkáival már a pályája elejétől egyedi stílust alakított ki, mert nem egyszerűen stilizált tájábrázolásokat hoz létre, hanem a szövési technika segítségével plasztikus, a síkból kilépő, dinamikus kompozíciókat teremt, teljesen hétköznapi anyagokból, mint például a spárga. 1990 után Franciaországban élt és dolgozott, de egy évtized után hazaköltözött. Azóta munkáiban az erdélyi, elsősorban a székelyföldi utazásainak élményei tükröződnek.
Példát lehetne venni az erdélyi, különösen a székelyföldi emberekről, akik tényleg ebben a hagyományőrzésben és hagyománytiszteletben és ősök tiszteletében nagyon példaadóan előjárnak.
Még a díj átvételének napján is dolgozott. A népvándorláskori Nagyszent Miklósi kincsek egyik motívumát, az éji vadászt szőtte meg. A művésznő most pihen, de januártól újra a szövőszék elé ül, és a Nagyszent Miklósi lelet nagy fejedelem képét idézi meg. 1217-ben II. András király, beváltva apjának tett régi fogadalmát, felöltötte a keresztet, és seregével a Szentföldre indult. A hadjárat során a magyar keresztesek megfordultak Márgátban is, amely az antiókiai hercegség egyik legfontosabb erődítménye volt. A király bőkezű adományban részesítette a várat védő Johannita lovagrendet, így elmondható, hogy a világ egyik leghíresebb szentföldi erőssége, részben legalábbis magyar pénzből épült. Az elmúlt 3 évben a szíriai magyar régészeti misszió keretében magyar régészek meghatározó részt vállaltak Margat várának és környékének feltárásában. Ennek eredményeit mutatja be a Nemzeti Múzeumban pénteken megnyílt kiállítás, az akkor és most. Zenged Szionon a Zsoltár. Arany János egyik versorát idézi az a tanulmánykötet, amelyet kedden mutattak be az I.S. Gyula archívumban. A református vallás atya Kávé János 1509-ben született, és a könyv egy erre emlékező, a magyar kálvinizmus kulturális hatásait feltáró konferencia előadásait tartalmazza. A kötetet Imre László akadémikus így mutatta be.
A kálvinizmus az egész magyarság ügyét vitte előre, anyanyelvi kultúrába és sok másba. Ugye I.S. Gyulát szoktuk idézni, aki azt mondta, hogy volna-e magyarság, ha nincs kálvinizmus.
Az irodalmi, politikai és egyházi szempontok szerint csoportosított tanulmányokban a szerzők Csokonaitól Szabó Dezsőig, Kazincitól Tisza Istvánig vették vizsgálat alá a kálvinista vallásnak és világszemléletnek a magyar nemzeti szellemiségre gyakorolt hatását. A könyv a tavaly kezdődött és 2014-ig tartó Calvin emlékévek keretében jelent meg. A Bárka Színház pénteken mutatta be a görög mitológia világát megidéző Párkák című darabját. Klárika, Lenke és Andika, a három mai párka, akik fonják, mérik és vágják az emberi élet vonalát. A Göttinger pár rendező által színpadra állított darabban a jólelkű, de kicsit naív párkák egy szerelmi történetbe gabajodnak bele, amikor egy fiatal nőcsávászt akarnak megházasítani, és a dolgok odáig fajulnak, hogy még Hádésszal, az alvilág urával is szembe kerülnek. Szabó Borbála meséje Dinnyi és Dániel zenei világával válik meseoperává. Nagyobb gyermekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek egyaránt ott a helyük a bárkában. És ami még lesz az aranymetszésben, filmutazás Karintival a Lipót mezőn.
Úgy értelmeztük a Tanár úr kérem novelláit, mint egy ilyen élet és halál közt levegő embernek a visszaemlékezését.
Kórhű Tanár úr kérem és fantáziálás egy koponya körül. Szobor épületbe öntött közép-európai idő a Duna mentén.
We would never have designed this if we knew that they would apply this kind of technology.
Holland tervezés, magyaros kivitelezés.
Lassan nem telik el úgy nap, hogy ne halljunk a magyar filmgyártás válságáról. Szerencsére azért még készülnek filmek, még ha kevés pénzből is. Ilyen Mátyási Áron Karinti filmje, aminek a napokban fejeződött be a forgatása a Lipót mezőn. A helyszín nem véletlen, ez a mozi ugyanis amolyan kever Tanár úr kérem lesz, egy kis utazás a koponyám körüllel. És ha minden jól alakul, akkor a tévéfilm változat mellett egy nagy film is kikerül majd a vágószobából, talán éppen a film szemlére.
Figyelj, várjál, még megvárjuk a Márkot, hogy mögé álljon.
Karinti Frigyes nem ifjúsági szerző, és a Tanár úr kérem sem ifjúsági mű. Erről a könyvről először az ugrik be leginkább, hogy 10-12 éves gyerekekről szól, pedig nem. Már az eredeti novellákban is 16 éves kisfelnőttek szerepelnek. Mátyási Áron Tanár úr kérem című filmje pedig kifejezetten nem gyerekeknek szól.
Úgy értelmeztük a Tanár úr kérem novelláit, mint egy ilyen élet és halál közt levegő embernek a visszaemlékezését, visszatekintését a gyermekkorára. És egy ilyen halálközeli élménystációi ezek a novellák.
Felhívott engem telefonon, és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem. Mi megmondtam, hogy persze.
Ilyen egyszerűen került a filmbe Vilmányi Bennett, meg persze azért is, mert játszott Mátyási Áron előző filmjében. A Tanár úr kérem éppen az ő generációjáról szól egy másik korban.
Nagyon jó, nagyon élveztem. Nagyon jó pofának tartottam az egészet, meg vicces, sok-sok helyen vicces. Szerintem a mostani diákokat is abszolút érdekelheti.
Még akkor is érdekelheti őket, ha azóta szinte minden megváltozott. Hol van már az 1910-es évek tanártisztelete, vagy kitekint ma gyereknek egy 16 éves diákot?
16 évesen akkor a gyerek még nagyon gyerek volt. Szerintem most már a felnőttként kezelik, mindenki felnőttként kezeli a 16 éves gyerekeket, diákokat.
Az, ami miatt ilyen gyerekesnek tűnnek ezek a gyerekek, az, hogy ők a játékosságba és a felhőtlen gyermekkor örömeibe vágynak vissza, és próbálják ezt minél jobban kitolni.
Ő Páter Sperró, Verebes Zoltán, akinek az volt a feladata, hogy olyan látványvilágot találjon ki, ami azokat is leköti, akik a Harry Potteren nőttek fel. Ehhez két dolog volt adott. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet mint helyszín, és a filmre szánt 30 millió forint. Ilyen kevésből kellett kihozni a Tanár úr kérem korhű jellegét és az utazás a koponyám körül fantázia világát. Például a stockholmi agyműtét jelenetet.
Baszos környezet, és hát mondjuk ebből a szempontból ahhoz képest, hogy ez Stockholmban az akkor legjobban felszerelt kórházban történt, agyműtétet szimuláltuk, ahhoz képest ez egy abszolút elemelt dolog volt. De mondjuk az osztályterem, ahol a Tanár úr kérem játszódik, annak azért tudnia kellett azt is, hogy valamilyen módon emlékeztesen arra, amit azért már így a novellából valamennyire bevéstek.
Végezetül fogadják szeretettel iskolákat, sűköltőjét, Karinti Frigyes, aki elmondja saját felségeinek címe, itt az elszó.
Az mindig aktuális kérdés maradt, hogy hogyan lehet megszólítani a gyerekeket az oktatásban. A Tanár úr kérem pedig pont arról szól, hogy mit lehet kezdeni egy olyan gyerekkel az iskolában, aki nehezebben illeszkedik be, és valahogy nem olyan dolgok érdeklik, amiket a tanárok hasznosnak tartanak.
A főszereplő Frici ebbe a történetbe ugye a iskolában problémái vannak a tanárokkal, folyton átveri őket, csibészkedik, nem tudom, közben meg szárnyal a fantáziája. Csak azt gondolja, hogy arra senki nem kíváncsi, ami őt érdekli, hogy a Marson élő hangyákról történeteket meséljen.
Csomóan elavultnak találják, ami szerintem nagyon nagy baj, hogyha a Karinti elavult. Tehát, hogyha a Karinti elavult, akkor gondolkodás avult el. Ez szerintem nagyon is időtálló, sőt.
Kellett teremteni egy képi világot, ami egy fiatal nézőnek is izgalmas, másrésztől azzal is kellett valamit kezdeni, hogy egy kicsit régi módi az, ahogyan Karinthy az iskoláról ír. Ezen segít a filmben a valóság és a fantázia világ keveredése.
Ez a preparátum, amit használtunk az agyműtétnél. Igazából ennek is volt több verziója, tehát volt egy, amin mint disznóbél volt kifeszítve, ezen kellett vágni, és utána ezt megskalkolták, és utána ezt megtöltöttük igazi disznóagyja.
A Magyarázom a bizonyítványomat című novella az egy olyan emberről szól, aki ugye halál közelében van, és gyakorlatilag az életét magyarázza is. És a bizonyítvány magyarázás így nagyobb dimenzió léptékű lesz.
Az embernek az iskolai évei, vagy hát legalábbis a tanulmányaiban kell legyen valami szorongás, és kell legyen valami olyan trauma, ami szerintem egész életében elkísér, és valamilyen szinten ilyen analógiába állítható a felnőttkori szorongásaival is.
A film terápiaként is minden bizonnyal jó lesz azoknak, akik képtelenek megbirkózni a saját Frölich tanáruruk rémképével, vagy a mindenkiben ott rejlő rossz tanulóval, aki mindig lebukik, ha nem készül. De persze, soha nem készül.
Most már évek óta nincs szilveszter Amadinda nélkül. Hányadszor fogtok Presser Gáborral együtt éjszakázni?
Hát egész pontosan 10-szer, így koncertszerűen úgy értem, mert egészen érdekes, hogy 2001-ben volt az első szilveszter éjszakai koncert, és az azt megelőző szilveszteren együtt voltunk 4-esben. És akkor még nem is sejtettük, hogy egy év múlva indul egy olyan sorozat, ami hát most már 10. éve tart.
Szóval látom a pólódon, hogy már hangolódsz erre a szilveszteri koncertre.
Tulajdonképpen véletlen, az igazság, hogy ez jött ki ma a fiókból, de örülök most, mikor ide érkeztem, akkor rájöttem, hogy ez jó, hogy ez jött ki.
Igen, nincsenek véletlenek.
Lehet,
hogy már egy lélekbe készülsz. Egyébként hogy készültök, tehát próbáltok, vagy nagyon sok rögtönzés szokott lenni ezeken a koncerteken?
Persze, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a szilveszteri koncerteknek most már van egy olyan, majdnem azt mondom, egy bejáratot vagy biztos koreográfiája, ami lehet, hogy éppen el kéne gondolkodni, nem kéne frissíteni ezeket a dolgokat, de jól működött. És ennek igazából az a lényege, hogy van egy nagyon kötött első rész, ami már csak időben is kötött, mert elkezdjük ezt 22 óra 45 perckor, de halálosan pontosan éjfélkor el kell, hogy érjük azt a pillanatot, amikor megszólal a himnusz, amit most 10-szer is megpróbálok el zongorázni, ennél veszélyesebb mutatvány szerintem nincs színpadon.
A himnuszt
eljátszani? Nincs, egészen biztos. És az első rész általában inkább klasszikusabb jellegű a műsoros szállítás is. Idén például Vásári Tamás és Tunyogi Henrietta vendégeink. Hát nagyon-nagyon örülök, hogy elvállalták, és hát ami külön szerintem nagyon-nagyon hangulatos dolog lesz, Vásári Tamás eljátszott Beethoven Holdfény szonátát, amelyet egy különlegesen szép darab, talán egy szilveszter éjszakára nagyon is való. És ennek a harmadik tételében Tunyogi Henriett is már színpadon van, de a mi műsorunk az első részben is a tánchoz szeretett volna, illetve szeretne igazodni, tehát úgy találtuk ki ennek az első résznek a programját, hogy azok a darabok is valamilyen módon hordozzák a tánc gondolatát, amelyek tisztán instrumentálisak. Sőt, el kell, hogy áruljam, hogy lesz egy francia barátunk, aki egy hasonló ütőhangszeres, egy kiváló, egyébként jazzzenész, kiváló zeneszerző, egy nagyon Emmanuel Sejourné-nek hívják. Talán Magyarországon nem mond sokat a neve, de egy kiváló zenész, és komponált egy darabot, aminek az a címe, hogy Marslakok, és hát ennek a harmadik tételében az Amadinda is táncra perdül, hát nyilván föl fogunk sülni csúnyán, tudjuk, hogy Henriett után, de az az érzésem, hogyha a tánctudományunkkal le is bőgünk, de szerintem a közönség jól fog szórakozni.
És éjfél után szokott az lenni, hogy Presser Gábor slágereit hallhatja.
Hát éjfélkor jön ez a himnusz, akkor SMS puszik pesgő, visszajön a közönség fél egy körül, és valóban a második résznek a fő a gerince az, mikor a Presser és LGT számokat Amadindára hangolva előadjuk a szerző folyamatos ellenőrzése mellett.
Egyébként tavaly volt az Amadinda 25 éves, és ezen alkalomból a világ egyik legnagyobb ma élő zeneszerzője, Steve Reich, komponált nektek egy születésnapi művet. Most viszont, illetve hát jövőre ő lesz 75 éves, gondolom ti is megünneplitek.
Abszolút, hát ez tényleg azt hiszem, hogy a legjobb dolog történt meg velünk, ami egy együttesen megtörténhet egyáltalán. Tehát amikor mi elkezdtük a pályánkat, akkor nyilvánvaló, hogy volt egy olyan kötelezettségünk, hogy ezt a repertoárt, ami egyébként az ütőhangszeres repertoárról, ha beszélünk, ez egy fantasztikus, erős irányzata volt a 20. századnak, és ennek megfelelően megteremte az igaz gyöngyeit is. Tehát ha megnézzük a 20. század második felét, akkor azt tapasztaljuk, hogy legnagyobb zeneszerzők fordultak érdeklődésre, de már az első felében is Stravinsky, Bartók, Ravel, Debussy, és aztán Richard Strauss, de később Stockhausen, Xenakis, Boulez, és sorolhat Ligeti György. És tehát természetesen ezeknek a daraboknak a bemutatása volt az elsődleges célunk, de sose mondtunk le arról a célunkról, hogy új műveket is generáljunk, tehát hogy inspirációt adjunk a szerzőknek. Az persze 25 évvel ezelőtt, vagy 27 évvel ezelőtt nem sejtettem, hogy egyszer csak itt ülök, és majd beszélgetünk, és el tudom mondani, hogy az Amadindának írt John Cage, írt Ligeti György, és legutóbb Reich, Steve Reich.
Mit szólsz ahhoz, hogy a MIPA-nak tulajdonképpen lett egy vidéki konkurense, hiszen a héten Pécsen átadták a Kodály központot?
Hát én azt hiszem, hogy egy zenész ennek csak is örülhet. Én ott kezdeném, hogy én például a MIPA-t is nagyon hamar megszerettem. Mi az én generációm a Zene Akadémia nagytermében nőtt fel, és nekünk az volt a templom, ezt egészen őszintén mondom. Tehát mondhatom, 4 kontinens, nem 34-35 országába koncerteztem, de sehol nem volt olyan izgalmas kimenni a színpadra, mint a Zene Akadémia nagy termébe, és akkor úgy várt az ember, hogy most megnyílik a MIPA, mi lesz. Megnyílt a MIPA, soha nem felejtem az első január 8-ai koncertet, amikor elmentünk, akkor Zsiz Zoli dirigálta a Nemzeti Filharmonikus Zenekart. Végighallgattam a koncertet, megállapítottam, hogy elképesztően jó a terem, de azt is megállapítottam, hogy ez a terem nem tudja még magáról, hogy ő koncertterem, hanem csak fa, meg fém, meg üléshúzat, meg nem tudom micsoda, tehát anyagok. Tehát a Zene Akadémiának az volt a fantasztikus varázsa, hogy abban benne volt 100 év zene. Hát ez a Pécs, ez egy csodálatos terem megint. Tehát én a december 9-i koncertet hallottam, ahol a pécsi zenekar Maxim Vengerov vezényletével játszott, Ránki Dezső közreműködött. És
jól szólt?
Nagyon jó a terem, csak nem tudja még magáról, hogy koncertterem. De nagyon jó. Szóval azt abszolút lehet látni, hogy ez egy nagyon jó terem lesz. És hát nyilván akkor fogjuk igazán megismerni, amikor első alkalommal azon a színpadon
föléphetünk. Nagyon szép egyébként, tehát hogy van belül is egy ilyen melegség benne, nem? Igen. Ezt nem érezted?
Igen, mert minden koncertteremnek nagyon-nagyon jót tesz a sok fa, a borítás. Tehát általában azok a koncerttermek, amelyek sok fát használnak, azok egy idő után nagyon-nagyon jól szólnak.
Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és akkor most látogassunk el egy picit Pécsre, a Kodály központba.
Ez az épület ma kétség kívül Magyarország egyik legmodernebb konferencia és koncertközpontja. Akusztikája szinte ugyanannyit tud, mint a budapesti művészetek palotája.
Ott nyílik egy 300 fős konferenciaterem, e fölött van egy szintén 300 fős konferenciaterem, de ez balettteremként is kialakítható. Ez speciális padlózata van, a balettáncosoknak a lábát védi. Az emeleten pedig található egy szintén 300 fős próbaterem, ami ugyanilyen akusztikai adottságú, mint a koncertterem, ahol lehet végezni koncertminőségű hangversenyeknek a felvételét.
A koncertközpont megépítése az Európa Kulturális Főváros címért beadott pályázat egyik kulcseleme volt. És valóban. Ez lett a legnagyobb és egyben az egyik legjobban várt beruházás.
Egyrészt ahhoz szükséges, hogy a kulturális igényeket kielégítse, ami nem csak Pécset, hanem az egész régióban felmerül, akár komoly zenei rendezvények tekintetében, akár más kulturális rendezvények tekintetében. Másrészt pedig azért, hogy Pécs is felkerülhessen arra a térképre, amit úgy hívnak, hogy hivatásturisztika, hivatásturizmus, konferenciaturizmus.
A fejlesztésekért felelős igazgató ma már könnyű szívvel gondol vissza a kezdeti nehézségekre. Mert ahogy a többi beruházást, ezt is sok kritika kísérte. Sokan szkeptikusak voltak abban a tekintetben is, hogy időre felépül-e a 11.000 négyzetméter alapterületű létesítmény. A véghajrában volt olyan hónap is, amikor egyszerre 500-an dolgoztak a belső tereken. Még kárpitoztak, miközben akusztikusok és a zenekar együtt hangolta be a nagy termet, Kodály Zoltán egyik legismertebb művére, a Psalmus Hungaricusra.
Először lendüljünk neki együtt.
Még ezt az első alapot beállítjuk, és akkor...
Ez még lejjebb, egyre lejjebb megy.
Fantasztikus, rendkívül melegen szól, mind a nagy zenekaré tudték, amikor egységesen szólal meg egy 100-tagú zenekar, az is nagyon nagy hangképpel, nagyon gyönyörű hangzása jön át, de egy szóló hangszer is fantasztikusan hallható minden kis rezdülésével a ház bármelyik pontján, úgyhogy valóban egy csoda született Pécset.
Thank you.
zenekar fölött van az úgynevezett kanopi a fejünk fölött. Ezek a fa szárnyak, ezeknek a magassága és a szöge, illetve a végső két szárnya is állítható és mozgatható. Ez a zenészeknek a szubjektív érzékei alapján lesz majd beállítva pontosan. Minden zenekarnak másfajta szögben, másfajta magasságban és másfajta módon kell, hogy beállítsák ezeket az elemeket, mert ez adja meg a végső hangzást. A színpad tulajdonképpen három részből tevődik össze. Ez a rész, ahol most vagyunk, ez egy fix rész. Mellette van az úgynevezett zenekarjároknak az egyik fele, és még ott, ahol két sor szék van, ott van még egy része a zenekarjároknak. Ezeket mind lehet mozgatni, le lehet vinni a színpadot a nézőtér síkjába, illetve még az alá lehet vinni, mint zenekarjárkot. És ezen kívül a nézőtér pedig az a része, ami fölfelé meg van billentve, azt vissza lehet billenteni vízszintesre. Ebben a pozícióban az összes széket a karzat alá be lehet tolni. A zenekarjárok, a nézőtér egy síkban van, és egy hatalmas nagy bálterem alakul ki.
Nagyon sokat panaszkodtak ez idáig a turisztikai szakemberek, hogy nincs kiajánlható rendezvényhelyszíne Pécsnek. Most már van. Van egy olyan terem, ami multifunkcionális, 1000 embert le tudunk ültetni, egyéb kisebb konferenciatermekkel, szekciótermekkel együtt pedig bármilyen nemzetközi konferenciát meg tudunk szervezni.
Hamarosan elkészül Budapest évek óta legnagyobb, 8 milliárdos kulturális célú beruházása, a CET. Az utolsó belvárosi és beépíthető Dunaparti telken különleges épület együttes épült. De a tervezője szerint sajnos alapvető szépséghibával.
2007. októbere. A holland építész Cas Oosterhuis büszkén mutatja pályázat győztes tervét a budapesti közraktárak épületeinek kulturális célú újrahasznosítására. A két régi épület között hatalmas üvegcet áll majd a Dunaparton. Három évvel később, 2010. decemberében már nem lelkesedik.
We would never have designed this if we knew that they would apply this kind of technology. Then we would have designed a rectangular box, because then I know that you can make with the old technology.
A pályázatot közösen nyerte meg a holland építész irodája és egy magyar ingatlanfejlesztő cég. Az indoklás szerint a terv kimagasló építészeti ereje miatt.
A non-standard építészet többek között azokat a határokat feszegeti, hogy az emberek új térérzetet és élményt kapjanak, újat, teljesen mást, mint amihez szokva vannak. Ez egy olyan minőségbeli ugrást ad, amit csak akkor érez az ember, hogyha abban jár egész egyszerűen.
Az építész azt mondja, soha nem lesz ebben az élményben részünk, mert az épületet nem az általa javasolt úgynevezett non-standard technológiával, hanem hagyományos módszerrel építették meg.
Mi tervezési munkával bíztuk meg a holland építészt, és nem kivitelezési munkával. Kettő, a holland építész szó részt kívánt venni a kivitelezésben is, az acélhéj szerkezetnek a megvalósításában egy általa megnevezett konzorciummal. Azt mondtuk, hogy lehetségesnek tartjuk, de azt szerettük volna, hogy többen pályázzanak, mint egy speciális szerkezetre.
A beruházó nem fogadta el a tervező javaslatát, hogy úgynevezett design-build konstrukcióban dolgozzanak együtt, amely szerint az építész nem csak a tervezésben, hanem a kivitelezésben is részt vett volna. Ehelyett más cégre bízta a kivitelezést.
Tényes való, hogy az angolszász országban, így Hollandiában is szoktak olyan ingatlanfejlesztési struktúrákat alkalmazni, ezt a design buildet. Magyarországon az érvényesítésünk se a jogkörnyezet, se ennek a speciális projektnek a szerzéses viszonyai ezt nem tudták, nem engedték meg.
A kivitelező végül a hagyományos megvalósítás mellett döntött. A tervező azonnal tiltakozott, de hiába. A főváros, a projekt tulajdonosa azt válaszolta, hogy a vitát döntsék el maguk között.
A főváros azt mondta, hogy mi adjuk a telket, mi adunk egy koncepciót, innentől kezdve az összes dolog, ezt a fejlesztő döntse el, ez egy autonóm autonóm projekt.
Tehát, hogy rá volt bízva.
Rá volt bízva.
Mondjuk, hogyha tulajdonosként egy magánberuházó, vagy bármilyen ingatlan fejlesztő.
Ezt nem engedném meg. Hát ez nyilvánvaló. Én ezt alapvetően felelősséggel hálásnak tartom. Van egy telkem, akkor vagy én építek, vagy hogyha más kérek meg, hogy építsen, akkor azt abszolút kontrollálom.
A kérdés az, hogy a befejezéséhez közeledő mű az-e, amit az építész megtervezett, vagy a technológia megváltoztatása miatt végül is valami más épült meg.
That's the difference between old school and non-standard and CNC technology is precision. Old school is welding, it's not precise, you have gaps like this. Non-standard is precise, you can prepare everything into the finest detail, no surprises, also not financially, you know exactly what you get, fully transparent, and it's precise, it's high quality. That's the difference.
A CNC, vagyis computer vezérelt gyártás technológia lényege az, hogy a számítógépen megtervezett bonyolult rendszereket képes tökéletesen előállítani. A gyártósor akár 10 000 különböző elemet is le tud gyártani, amelyeket beszámozva aztán a helyszínre visznek és összeszerelnek.
Ez egy nagyon híres építés, és nagyon specifikus módon dolgozik, és ezt mindenki tudja róla. Ő valamit megtervez, és onnan egyenesen megy a gyárba, és azt legyártják. Ez a fejlesztő ilyen vagy olyan oknál fogva nem ezt csinálta, hanem kiadta, most azt mondom, kicsit színűkös egy kisiparosnak, hogy ezt gyártsa le. Az a technológiám, amivel az építész ezt megtervezte, és az a technológia, amit ez a fejlesztő bevállalt, azt a kettőt nem lehetett ugyanazokban a vonalakban megcsinálni.
A beruházó szerint azonban nem volt más lehetőségük, mint a hagyományos technológiát választani.
Én Magyarországon nem hiszek a design build-be, nincs meg ahhoz a kivitelezői és alvállalkozói kultúra, ebben biztos vagyok benne, sokkal nehezebben és sokkal viszontagságosabban valósultak meg az ilyen projektek, határidőben sokkal kockázatosabb voltak, és mi, mint beruházók, a rendkívül szoros határidők meg szerződéses feltételrendszerek miatt nem tudtuk vállalni azt a kockázatot, hogy a holland építéssel így bele tudjunk vágni.
A non-standard elvek szerint az acélvázat csavarozni kellett volna, végül is hegesztették. Az üvegfém külső borítást a szerkezettől eltartva tervezték, de végül rögzítették ahhoz. Az eredetileg tervezett üvegtábla méreteket pedig a kivitelezés során továbbosztották, és ezeket kívülről is látható elemekkel rögzítették.
Gyanítom, hogy olcsóbb, viszont egyszerűbb, az biztos. Szóval sokkal egyszerűbb, és ehhez néhány olyan speciális cégnek a bevonása kellett volna, akik ehhez értenek igazából, ugye?
Tehát ugye, ha az eredetit
Igen,
csinálják.
Ha az eredetit csinálják. Ezt a fajta jó iparos munkát, ez sokkal több cég meg tudja csinálni, sokkal kisebb rizikófaktorral, mert hiszen más egyszerűbb a csomópontoknak az összehozása, viszont az eredmény is teljesen más.
A tervező szerint látványban ott sérült alapvetően az eredeti terv, hogy az is látszik a szerkezetből, aminek nem volna szabad. A felületi vonalak minduntalan megtörnek, így a CET nem adja ki azt a sima, folytonos görbületet, amit ő megálmodott. Valamint az üveg fémhéj és a régi épület csatlakozási pontjai elhibázottak.
For example, they made a big gap between the roof and the body of the building, the front part, gap of 20 centimeters. If you translate it into cars, for example, it would be a gap of so much. Well, you don't want to see that in your car. You don't want to see a gap between the hood and the fender of this large. No, you want to see this. That's exactly the difference. And this kind of issues are over and over, over the whole building.
Fontos, hogy az eltérések egy részét a magyar előírások is indokolják. Például a hazai tűzrendészeti szabványok szigorúbbak a többi európai országéinál.
Semmilyen olyan dokumentumban nincsen rögzítve, hogy ezt hegeszteni kéne, ami jogi dokumentum, vagy éppen csavarozni, vagy milyen elképzelés. Ezek elképzelések, ezek vágyak, tehát egy építési engedélyterv, illetve koncepcióterv a megvalósíthatóságát, főleg a magyar jogszabályok szerinti megvalósíthatóságát nem biztosít.
A Dunaparti CET majdnem kész, elkezdődött a műszaki átadása. Nem kétséges, hogy megfelel az engedélyezett terveknek és az építési előírásoknak. A beruházó pedig biztos benne, hogy az építési technológia nem okoz majd minőségi problémákat sem. És akárhogy is épült, az biztos, hogy Budapest új nevezetessége lesz.
Ez volt már az aranymetszés. Legközelebb 2011-ben találkozhatnak velünk, és szeretnénk jövőre is iránytűt adni önöknek a kultúrához. Szép karácsonyt és boldog új évet kívánok! Viszontlátásra!
Hétfőn a Nappali Pécsről jelentkezik, amiben szó lesz többek között arról, hogy egy hete újraindult a forgalom 6 szárnyvonalon, vasúti szárnyvonalon, amit éppen tavaly szüntettek meg. Vajon tényleg szükség volt rá?
Dombováron leváltak, Pécset nem tehetik. Egyedi vagy távfűtés, ez itt a kérdés.
Szarvasgombás, levendulás vagy éppen csilis, csokoládébombont készítünk itt a stúdióban.
Vendégünk lesz az év borásza, a Balaton-Boglári Légli Otto.
Tamás Éva és zenésztársai muzsikálnak majd nekünk.
Ágival közösen várjuk Önöket hétfőn Nappaliban.
Számítunk Önökre.
Nappali. Holnap délelőtt az M1-en.
Felségedési hím. Soha sem lehetünk együtt.
Ő felségének biztosan fáj most a szíve.
Miért Jussira kiválasztott?
Ostobaságba hajló egyszerűség.
Engedj már!
Nem engedem!
A Silla királyság égköve. Holnap délután az M1-en.
Én haza akartam jönni.
És mégis mit mondjak a lányoknak? Elnézést! Az apátok nem halt meg, csak 6 évre megfeledkezett rólatok.
Nem tudom.
Elnézést. Folytatott ön szexuális viszonyt a betegével, John Gray-jel?
Igen. Nem akarlak elveszíteni.
Nem tudom felnevelni más gyerekét.
Szeretők. Holnap este az M1-en. Ez a karácsony más lesz, mint a többi.
Végre megismerheted az apádat. Nem látott azóta, hogy megszülettél.
Te vagy Buddy, igaz? Itt a papád.
Vajon be lehet pótolni 8 egymástól távol töltött évet egyetlen karácsony alatt?
Estét rendezek a tiszteletedre, és bemutatlak mindenkinek.
Kérlek, ne engedd, hogy sokáig maradjak itt.
Tudom, hogy hosszú ideig nem voltunk együtt, de jóvá teszem, Buddy. Hidd el.
Egy karácsony együtt. December 24-én az M1 műsorán. Immunrendszerünk olyan akár a természet, véd, ellenáll. Hatékony működését a béres csepp segíti, hogy képes legyen felvenni a harcot a betegségekkel. Béres csepp, az immunrendszer természetes támogatója. Ne várja tétlenül az influenzát, a 4 üveges béres csepp most akciós áron kapható. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Egy ragyogó kristálykollekció, amit mindenki szeretne megszerezni. Legyen öné a finom meccésű ékszerek bármelyike. Lépjen akcióba! Gyűjtse a pontokat a MOL kutaknál és használja ki a hihetetlen kedvezményt. Részletek az ajándékragyogás.hu weboldalon.